Kedves testvéreim, az az ige, amelyből Isten szólt hozzám, és amelynek alapján az ő szent lelke segítségében bízva az ő üzenetét szeretném hirdetni számotokra, a 147. Zsoltárban található, az egész Zsoltárt olvasom. Dicsérjétek az Urat, milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret. Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosakat, de porigalázza a bűnösöket. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken. Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet. Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Ebből a hálaadó, magasztaló Zsoltárból szeretnék azért egyetlen verset kiemelni, a 9. verset. Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Mostanában jelent meg egy olyan könyv, egy református lelkész tollából, vagy talán már így kellene mondani, hogy klaviatúrájából, amely a Bibliában szereplő állatokkal foglalkozik, és ezeknek a jelentésével és a jelentőségével. Mostanában több ilyen könyv is megjelent, és én is több ilyen igehirdetést olvastam, és az egyik igehirdetés az nagy hatással volt rám, ami a mostani igehirdetésünkben szereplő állattal is kapcsolatos, ez pedig a holló. Amikor megkérdezte tegnap este egyik lányom, hogy apa, holnap miről lesz szó, mi lesz a téma, és mondtam, hogy a hollóról, akkor úgy felkerekedtek a szemei, hogy hát arról meg mit lehet mondani. Hát Isten igéje azért elmond egy-két dolgot ezzel az érdekes állattal kapcsolatban. Nézzük is, ez az ige, amit felolvastam, ez a Zsoltár, a hollóról, és a közelebbről megnézzük, a holló éhes fiókáiról beszél, de ha nem csak ezt a kiragadott igét, nem csak ezt a 9. verset nézzük, hanem a teljes bibliai összefüggést vesszük szemügyre, akkor ebből a piciből, ebből az egyetlen kis versből eljuthatunk a végső kijelentéshez. Olyan ez, mint csepp a tengerben, hogy azért egy cseppben is benne van a tengernek a lényege, a tengervíznek az összetétele. Egy cseppből is sok mindent ki lehet mutatni. Feleletet kaphatunk arra a végső kérdésre, amikor a hollót és a károgó fiait nézzük, feleletet kaphatunk arra a végső kérdésre, hogy kicsoda az Isten. Először tehát ezt a szót kell megnéznünk mélyebben, és jobban megértenünk, hogy holló. A Zsoltár, ugye Isten dicsőítő Zsoltár, felszólítja a szent gyülekezetet, hogy dicsőítse az Urat, mert, és akkor hoz adatokat, hogy miért kell dicsőíteni Istent. Mert nagy az Isten, mert szent az Isten, mert igazságos az Isten, erős, a csillagvilág tőle való, ismeri a csillagokat, ő nevezte el, és ez abban a korban ez nem csak egy szép kép volt, hanem az akkori korban azt jelentette az akkori embereknek, hogy ő az Istenek felett is úr. Istenek Istene és uraknak ura. Mert a csillagokra sokszor a körüllévő népek, az Izraelt körülvevő népek mint Istenekre tekintettek. És amikor azt vallja a 140. Zsoltár írója, hogy ő nevezte el a csillagokat is, akkor ezzel azt mondja, hogy ő minden ilyen megszemélyesített Istennél is, megszemélyesített csillag Istennél is sokkal hatalmasabb fölöttük áll. Istenek Istene, uraknak ura. Nagy az Isten, dicsőítsük őt azért is, mert ebben a földi világban is uralkodik, nem csak a csillagvilágban, nem csak a mennyben, hanem itt a földön is. Ő az, aki esőt ad, ő az, aki füvet sarjaszt. Egy csodálatos magasztalás, fantasztikus zenekari műveket lehetne erre írni, meg gyönyörű képsorok talán futnak el a szemünk előtt, és akkor egyszer csak valami szinte úgy belerondít ebbe a harmóniába, mert egyszer csak itt felkárog egy holló, itt a 9. versben. Beugrik a zsoltárosnak a gondolatába, miközben egy elragadtatott állapotban magasztalja Istent, hogy még a holló fiainak is szerez táplálékot. Egyebeket sem említ az állatvilágból, csak éppen a hollót. Hát, hogy milyennek a jelentősége, ezt kell megértenünk, és hogyha ezen a nyomon így alázatosan előbbre és előbbre hatolunk, akkor csodálatos világosság ragyoghat fel előttünk. Azt kell először is megérteni, hogy az ókori ember hogyan tekintett az állatokra. Hát nem úgy, mint mi, nem úgy, mint a maiak. Az ókori emberben az állatok láttán, vagy a nevük hallatán inkább érzelmek ébredtek, semmint természettudományos ismeretek szólaltak meg. Mi már alig tudjuk ezt elképzelni, mert nekünk minden tudományos problémává vált, az állat is, és ezért nehezen értjük meg a Bibliának azokat a verseit, amelyekben állatokról van szó. Az ókori ember számára tehát az állat az inkább érzelmeket mozgatott meg, mint a tudatot, mint a tudatosságot, és annál is inkább, mert az Istenek is állat szimbólumokban voltak ismeretesek. Választott állatok mögött, választott istenségek rejtőztek, és ehhez képest ébredtek érzések az emberek lelkében. Azok az érzések esetleg egészen mások voltak, mint ami egy mai magyar ember lelkében ébred. Példának mondom ezt a szót, ezt az állatnevet, hogy kutya. A magyar ember lelkében ugye egy elsőre meleg érzések ébrednek a kutya szó hallatán, mert a kutya az hűséges állat. Néha az embereknél is sokkal hűségesebb, jó barát a kutya. A zsidó ember nem így gondolt a kutyára. A zsidó ember számára a kutya az dögevő állat volt. És valóban úgy is volt, hogy tényleg falkában jártak, akár települések, utcáin, városokon belül is, és tulajdonképpen a köztisztaság feladatait látták el, mert az elhullott állatoktól elkezdve mindent megettek ezek a falkában összeverődött kutyák. Dögevő volt, és mivel a hulla az tisztátalan volt, a kutya is ezáltal tisztátalannak számított, tehát egy zsidó ember iszonyodva gondolt a kutyára. Elutasító, negatív érzései támadtak. Hát azért nehéz nekünk ezt a szót, hogy kutya, mind bibliai szót megérteni, mert mi alapvetően pozitív módon viszonyulunk a kutyához, ők pedig negatív érzésekkel. Vagy gondoljunk erre az állatra, hogy tehén. A tehén az számunkra a tejkérdést jelenti. Mi is ide járunk pár utcában feljebb ugye, a gazdaságba, egy gazdaságba tejért, házi tejet szoktunk hozni, és a gyerekeink már egészen kiskorukba, ugye ezt úgy megegyezték, hogy tehén egyenlő tejjel, és volt, hogy a fiaimmal együtt indultunk, Jonatán még amikor csak 2-3 éves volt, na megyünk tejért, és akkor már voltak napok, amikor kérdezte, hogy megyünk a bútehenekhez, megyünk a bútehenekhez, igen, megyünk és hozunk tejet. Tehát nekünk ez tejkérdés. Indiában a tehén egészen mást jelent. Istenit jelent. Hozzányúlhatatlan jelent. Érinthetetlen jelent. Tabut. Tehát ugyanaz az állat mást jelent másút. És így végig mehetnénk ezeken a szavakon, hogy kígyó, misztikus borzongást ébreszt a bibliai emberben, a sátánnak ugye a szimbóluma, ugyanígy a disznó, a tisztátalanságé, a veréb, a verebecske, amiről Jézus is beszél, az értéktelenségnek egy kis szimbóluma, az értéktelen semmiség, és így tovább. Tehát akkor most meg kellene érteni, hogy ha éppen itt hollóról beszél a Zsoltáros, akkor vajon mire gondolt, milyen érzések fordultak meg benne. Megint meg kell egy kicsit állni, mert a mi lelkünkben a hollót legalább két dolog lefoglalta, tehát a mi számunkra, a magyar emberek számára bizonyosan lefoglalta a lelkünkben a hollót a Hunyadi család. Ugye a Hunyadi családnak a címer állata a holló, de Európában és Amerikában pedig sok ember számára, sok ember lelkében a hollót lefoglalt az amerikai költő Edgar Allan Poe abban a csodálatos versében, amelyben meghalt kedvesét siratja egy bús decemberi éjszakán, és akkor szinte misztikus a vers, zörgés az ablakán, kinyitja az ablakot, és beszáll egy nagy fekete holló a szobába, és egy szoborra rátelepedik, és nézi a költőt. És a költő kérdezi ettől a hollótól, hogy jós vagy, démon vagy, vagy angyal vagy, mondd meg nekem, hogy találkozom-e még a kedvesemmel. És szólt a holló, sohasem. Aztán jönnek a verszakok egymás után, és mindegyiknek a végén megkondul ez a döbbenetes szó, hogy sohasem, sohasem. Végül fellázad a költő, és elűzi a hollót, de annak változatlanul ez a szava, hogy sohasem. Nincs feltámadás, nincs folytatás, csak ez van, hogy sohasem. Ez hangzik, ez jön át ebből a versből. És azóta nagyon sok ember számára a holló egybe kötődött ezzel, hogy sötétség, gyász, hogy sohasem, hogy reménytelenség. Tehát ezekből ki kellene egy kicsit szabadulni, és visszatérni a Biblia világába, amelyben többször jelentkezik a holló. Nézzük először azt, hogy Mózes könyve különbséget tesz tiszta és tisztátalan állat között. Tehát én mire tippeltek, hogy a holló az tiszta vagy tisztátalan állat? Tessé? Tisztátalan. Tisztátalan állat a holló. Így van. A tiszta állatokat szabad érinteni, megenni, a tisztátalanokat még érinteni sem szabad, mert bemocskolja az embert még az érintése is. Nyilván ilyen vallási, kultikus értelemben. Világosan olvashatjuk a Biblia szövegében, hogy a holló tisztátalan állat, mert szintén dögevő. Ezért a hollónak a képzete az a tisztátalanság, a nem kóser. Ha erre gondolunk, akkor talán kezd bennünk valami megmozdulni, hogy is mondja ez a Zsoltáros. Dicsérjük az Istent, mert nagy az Isten, mert szent az Isten, és akkor egyszer szinte egy ilyen gondolat, fordulat, hogy olyan nagy, olyan irgalmas, olyan különös az Isten, hogy még a hollónak a károgását is meghallja, és eledelt szerez a holló fiainak. Jól lehet, tisztátalan állat a holló. Hát itt jelenik meg valami, amit mi modern, meg még inkább posztmodern emberek, a Biblia világától távol élő emberek is sokan alig tudunk megragadni. De ezt kellene megérteni, mert akkor jutunk el a bibliai Isten gondolathoz. Jobb könyvében is van egy jelenet, amikor az Isten megelégeli már a fölötte való témázást, és megszólítja Jobot, egy sereg kérdést hoz elő Isten Jóbnak, hogy hogyan van a vizek folyása, az ég csatornája, az állatok járása, és érdekes, hogy eközben előkerül a holló kérdése is. Azt mondja Isten Jóbnak, hogy Jób, gyere, felelj nekem erre, ki szerez a hollónak eledel, amikor a fiai Istenhez kiáltoznak, kóvályognak, mert nincs mit enniük. Ez egy nagyon érdekes, különös szemlélet. A holló fiainak az éhes károgását az ókori ember úgy vette, legalábbis a Zsoltár írója úgy vette, mint egy hívást Istenhez, és van rá felelet a 147. Zsoltárban, hogy igenis, az Isten meghallja még ezeknek az éhes fiókáknak a károgását, és ad enni a hollónak, a tisztátalan állatnak. Akkor most ugrunk egy nagyot. Ha összefoglaljuk, az Ószövetségben, az Istenismeretben már kitapintható két fővonal, és ez a két fővonal látható aztán az Újszövetség világában is. Az egyik fővonal az Isten szentségéről szól. A szentség megkülönböztet, minősít, ítél, az Isten szentsége a bűnt gyűlöli, az igazat megmenti, megjutalmazza, elkülöníti. Ez az egyik vonal a Bibliában az Istenről. Bűn gyűlölő, szentséges Isten. A másik vonal viszont az életet teremtő, az életet gondozó, oltalmazó Isten. És ez a vonal nem ismer határokat kóser és nem kóser között. És ez a másik vonal szólal meg itt ebben a Zsoltárban, hogy lássátok, dicsérjétek az Istent, aki túllépi ezeket a vallásos határokat, ezeket a kegyes határokat, amiket mi állítunk fel. Mert ő olyan Isten, hogy a hollót és a fiait is megtekinti, amikor éhesen kárognak, és ad nekik is. Jól lehet tisztátalan állatok. Ebben a Zsoltárban úgy együtt van, úgy békésen ölelkezik szinte ez a két vonal, az Isten nagyságának, szentségének a vonala, és az Isten életet oltalmazó irgalmasságának a vonala. De nem volt ez mindig ilyen egyszerű, és a zsidó kegyes gondolkodás további évszázadaiban eléggé kiéleződött ez a probléma, és elszakadt egymástól ez a két vonal, ami itt még szépen együtt megvan. Megerősödött a szentség vonala, az élet vonala rovására. Egyre erősebb lett az a vonal, hogy szent, szent a seregeknek Istene, és jaj, annak, aki az ő közelébe kerül szentségtelenül, megemésztő tűz az Isten, és ítél az Isten, és lassan-lassan betöltötte a vallásos gondolkodást az Isten szentségének a tétele, a fontossága, és egészen elhalványította azt a másik vonalat, hogy még a tisztátalan jószágoknak is ad Isten enni. A zsidó gondolkodás tehát egyre inkább ráállt a szentség vonalára, és érdekes, hogy ekkor keletkeztek a jajveszékelő zsoltárok, amelyekben azt szólal meg, hogy Uram, hol van a te igazságod? Vidáman élnek az istentelenek, és gyötrődnek, szegényen pusztulnak el a te gyermekeid, a te megalázott néped, rengeteg zsoltár szól erről. A jajgató zsoltárok ekkor születnek, a jeremiások megszülettek, hol van a te igazságod, és... Most nem megyünk bele a részletekbe, csak röviden jelzem, hogy ebből alakult ki, ebből a vonalból az apokaliptika, ismeritek ezt a szót, azt jelenti, hogy a végső beteljesedésnek, a végső időknek a történései. Tehát ebből a szentség szomjúságból alakult ki az apokaliptika, amelyik kivetítette a problémákat a végső időkre, és azt mondta, hogy igen, most így van, itt ebben a földi életben így van, hogy most igazságtalan van, most nem érvényesül az Isten szentsége, de várjuk csak meg a végét, majd meglátjátok, hogy mi lesz a végén. Majd akkor elnyerik a bűnösök a büntetésüket. Tehát tűrhetetlen volt a kegyes gondolkodás számára, hogy az igazat letapossák, halálra kínozzák, a gonosz pedig virul, gazdag és nyugodtan hal meg. És tovább, és ez így lesz évszázadokon, évezredeken keresztül. Lehetetlen, hogy ez így legyen, fel kell támadjon a gonosz is. Ekkor jön, ekkor jelenik meg az egyetemes feltámadásnak a gondolata, hogy nem csak a jók támadnak, mert mindenki föltámad. A gonoszok is fel fognak támadni, de nem azért, hogy éljenek, hanem hogy végre bűnhődjenek. Fel kell támadni a gonosznak, hogy amit ebben az életben nem kapott meg, azt elszenvedje. Akik hóhérok voltak, azok felett majd az áldozataik fognak törvényt ülni. Na, tehát az ószövetségi apokaliptika ebből a fájdalomból született meg, hogy hát nincs igazságszolgáltatás. Lesz igazságszolgáltatás, és mi leszünk majd a hóhérok hóhérai. Királyi székben ülünk, és majd mi ítélkezünk azok fölött, akik minket sanyargattak meg, akár halálra ítéltek e földi életben. Nos, ilyen váradalmak voltak, és ez mind-mind a szentség vonalának a tovább fejlődése és a kiteljesedése volt, és hát ez egy olyan vonal, amire azért minden emberi szív úgy könnyen igent mond. Igent mond arra, hogy legyen igazság, hogy bűnhődjön a bűnös, ki az, aki ezzel nem ért egyet. És kapja meg a jutalmát a méltatlan, megalázott, szegény, szenvedő ember. A szívünk nem azt mondja erre a dologra, hogy tűrhetetlen az, hogy itt a bűnösök jól éljenek? Egészen logikus az, hogy ez a szentségvonal kiteljesedett, és minél többet szenvedett a zsidó nép, annál hatalmasabban bontakozott ki ez a szentségteológia. És akkor hol vannak a hollók? És a holló fiai, a károgó, éhező hollók. A másik vonal, az teljesen elhalványult. Mindaddig, amíg el nem jött valaki, a názáreti, és föl nem vette ezt az elejtett vonalat. Jézus jött, és kezdett beszélni arról, hogy nézzétek, Isten olyan Isten, aki felhozza az ő napját, nem csak a jókra, hanem a gonoszokra is. Esőt ad nem csak az igazaknak, hanem a hamisaknak is. Meg ilyeneket mondott Jézus, hogy hát ennek mintájára ti is szeressétek ellenségeiteket, nem az ellenfeleiteket, az ellenségeiteket, mint az Isten is az ő ellenségeit is szereti. És legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Jézus az élet vonalát hozta az igazság, a szentség, az apokaliptika vonalával szemben, és ez a kortársai számára elviselhetetlen volt. Egy kicsit bele tudjuk magunkat élni annak a kornak az apokaliptikus váradalmaiba. Szeretnék már hóhéra lenni az én mostani hóhéromnak. Abban a korban, Jézus korában is rengeteg ilyen zsidó szerveződés, partizán csapatok, politikai pártok voltak, akiket ez a bosszú, szomjas és nacionalista szemlélet határozott meg. Ott voltak a zelóták, akik egy nagyon erőszakos csoportosulás volt, akik újra és újra fegyverrel szálltak szembe az elnyomó római hatalom képviselőivel. Ott voltak a szikáriusok, akik arról kapták a nevüket, hogy szikárt tört hordtak a ruhájuk alatt, és ilyen orvul gyilkoltak meg római hivatalnokokat és légionáriusokat. De tele volt ilyen emberekkel, ilyen apokaliptikus emberekkel a zsidó népesség is. És most élesen fog hangozni, amit mondok, de szerintem ez van a szívünk mélyén, és néha élesen is kell beszélni, hogy egy kicsit magunkra eszméljünk, hogy azért, ha megvizsgáljuk, ez bennünk is ott van. Ez a mi szívünk mélyén is ott van, ez az indulat. Lehet, hogy itt ebben a földi életben nem tudok leszámolni veled, de majd ott. Majd, amikor én ülök hívő emberként. Majd oda kerülök, és majd én ülök a bírói székben, és majd én is fogok ítélkezni Jézussal együtt, na majd akkor visszakapod. Aki bele tudja magát élni abba az apokaliptikus váradalomba, az átéli, hogy milyen botrányos dolog volt Jézusnak az a tanítása, hogy a samaritánus ugyanúgy ember, mint a zsidó. A bukott ember ugyanúgy Isten szeretetében van, mint a szent és kegyelmes. És ha ezt megértjük, akkor nem kell magyarázni, hogy miért feszítették keresztre Jézust. Teológiai fogalmazásban így kell mondani, hogy mert amazok a szentség, az igazság vonalát erőltették, és azt mondták, hogy ilyen az Isten, és csak ilyen. És Jézus fölvette egy elejtett ótestamentumi vonalat, ezt, hogy hát Isten olyan Isten, aki a tisztátalan hollófiakat is megtekinti. Hát még mondta is, ugye ő mondjuk ő más madarakkal példálózott, ugye, de szinte ugyanezekkel a szavakkal mondta, hogy ugye a verebeket említette, hogy tekintsétek meg az ég madarait, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és Isten mégis gondoskodik róluk, és eltartja őket. És akkor mondja, hogy hát nem sokkal értékesebb vagytok ti ezeknél a madaraknál, verebeknél. Na, ha ezt megértjük, akkor ugye nem kell magyarázni, hogy miért feszítették keresztre Jézust. Az Isten igazi mi volt az, hogy a tisztátalan holló fiaknak is enni ad, és a károgó, tisztátalan, bűnös embernek is ajándékot és kegyelmet kínál. És lehet, hogy nekem már nagyon elegem van annak a másiknak a károgásából, aki még ráadásul hitetlen is, én meg hívő vagyok, de nem baj, mert majd Isten úgyis megbüntet, és lehet, hogy még abban nekem is lesz része. Nagyon, nagyon elterjedt sajnos ez az indulat is. És Jézus valami egészen másról beszél. De akit te lenézel, akit te leszólsz, akit lehitetlenezel, azzal Isten ugyanúgy törődik. Jézus tanításában az van benne, hogy az Isten irgalmas szeretete hóhérokból és áldozatokból egy újfajta embert teremt, és az újfajta emberek békességesen lesznek együtt. Csak egy-két példát röviden Jézus életéből erre nézve. Gondoljatok abba bele, hogy Zákeus fővámszedő is bizonyos értelemben hóhéra volt a honfitársainak. Elég rendesen elbánt velük. Nem nézte, hogy lesznek-e megélhetési problémái, vagy nem lesznek megélhetési problémái azoknak, akiktől ő kicsalta a pénzt, többet, mint ami járt volna neki, nem törődött vele. Lehet, hogy az éhhalál szélére sodorta őket. És ebből szedte meg magát Zákeus, a fővámszedő. Hóhéra volt sokaknak. Mit tett vele Jézus? Kinyírta? Egy újfajta emberré teremtette. Ott van Pál apostol. Pál apostol nem hóhéra volt a többieknek. A keresztjének ne. Jézust és az ő követőit üldözte. Halálra üldözte, így mondja a Szentírás, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba egy újabb keresztjén írtó akcióra. Na és akkor találkozik Jézussal. De Jézus nem megsemmisíti őt ebben a találkozásban, hanem más emberré teszi. És hatalmasabb munkát végez Pál, mint az összes többi apostol együttvéve. Ez Jézus vonala, Jézus oldala, és van a mi oldalunk, és ott van a szívünk mélyen, hogy én ne üssek vissza, és az Isten sem fog visszaütni. akkor köszönöm, ez az Isten nekem nem kell. Hogy az Isten az én hóhéromat is szereti? És engem is úgy akar átformálni, hogy kezdjem el szeretni a hóhéromat? Az Isten szeretete meg az én szeretetem együtt új emberré fogja formálni a hóhéromat? Ez a teológia nem kell nagyon sok embernek. Ha túllépünk azon, hogy Jézus bölcs tanító volt, meg proféta volt, meg vallásalapító, meg nem tudom én mi, és idáig jutunk el, akkor már érthető, hogy miért nem kell sok embernek Jézus. Az apokaliptika az kell. És figyeljétek csak meg, hogy azóta is keresztény körökben micsoda végváradalmakat terjesztenek a tüzes istennyiláról, a befejezésről, a kén és tűzhaláról, az ateisták megsemmisítéséről, miket hirdetnek. Ez Jézus teológiája? Nem Jézus teológiája. Nem fogadja el az emberi szív Jézus teológiáját. Ott van bennünk az igazságvágy, így mondjuk, de mögötte ott van a bosszú szomj. Azért olvastam fel lekcióként ezt a samáriai kis kitérős jelenetet, mert Jézus ugye megy Samárián keresztül Jeruzsálembe, és egy korabeli zsidó úgy ment Jeruzsálembe, ha nyílegyenesen akart Jeruzsálembe menni, akkor Samárián kellett volna átmennie. Na de egy magára valamit is adó zsidó nem ment keresztül Samárián, mert ott a számukra megvetett, lepogányozott népek éltek, úgyhogy ha valamit is adott magára, jó zsidónak tartotta magát, inkább kikerülte, inkább több nappal többet utazott, csak hogy nehogy érintkezzen azokkal a, bocsánat, hogy így mondom, büdös samaritánusokkal. Jézus úgy megy Jeruzsálembe, hogy ő keresztül megy Samárián. És amikor nem akarják befogadni, mert nyilván kialakult ez az adok-kapok, és a samaritánusok is gyűlölték a zsidókat, és nem fogadják be, akkor előállnak a tanítványai azzal, hogy akkor kérjünk tüzet az égből, hogy emészze meg őket. És Jézus azt mondja, hogy ti nem tudjátok, mit beszéltek, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. De nem értetek semmit az egészből, amit én idáig mondtam és mutattam nektek. Nem. És akkor inkább elkerüli. Hát ez van bennünk. Jézus hozta azt, hogy emberek, hagyjuk ezt a fajta apokaliptikus vonalat, mert az Isten felhozza az ő napját az egész világra, és szereti minden gyermekét. Nem mond igent, Isten nem mond igent a hóhérnak, az aljasságára, meg az erőszakosságára, de a hóhért nem hóhérkodással akarja meggyógyítani, mert azzal nem lehet. És itt körvonalazódik talán lassan-lassan a szemünk előtt Jézus keresztjének a misztériuma. Krisztus a keresztet fölvette, hogy a hóhért és az áldozatot az ő önként szeretetből vállalt szenvedésének a melegénél egy új emberré formája alakítsa, és megbékéltesse őket. Jézust Isten nevében ítélték halálra. És akik halálra ítélték, a maguk módján azoknak igazuk volt, ha a másik vonal az igazi. A szentség, az igazság, a nagy ítélet. Ha az az Isten, akkor ez a Jézus gonosz népputító, és ki kell őt írtani. Hát az Isten kérdés vetődött fel ott a Golgotai keresztnél, és nekünk ebben dönteni kell. Ha mi azt mondjuk, hogy keresztjének vagyunk, és Jézus Krisztust követjük, akkor meg kell látni, hogy az ő vonala az igazi Isten vonal. És nem a farizeusi vonal. Na itt van már ennek az ótestamentumi előrajza ebben a 147. Zsoltárban. Az az Isten, aki az ő népének, Jeruzsálemnek, a templomnak a kőfalait építi, ezt olvassuk a 147. Zsoltárban. Azért ez az Isten gondol a tisztátalan hollókra is. És nem kell ezt mindig ennyire véresen, komolyan megközelíteni, lehet ezt azzal az iróniával és azzal a humorral is megközelíteni, ahogy néha Isten kezeli ezeket a számunkra véresen komoly szentség dolgokat és szentség ügyeket, azzal fejezem be, hogy Istennek újra meg újra volt tréfája és iróniája a saját népével szemben, emlékezzünk arra a harcosra, aki leginkább véresen és erősen harcolt az Isten szentségéért, tudjátok, hogy Illés próféta volt az, aki az Isten szentségéért az életét bedobta, és a Kármelhegyen legyilkolt 400 Baál prófétát, Baál papot. Aztán berezel, megijed, elmenekül, mert ugye Jezábel, akinek a papjait legyilkolta Illés próféta, megüzeni, hogy én is így fogok veled tenni, ahogy most te elbántál a papjaimmal. És akkor hirtelen Illés megijed, és elfut. Ugyanarról az Illésről van szó, akit az Isten hogyan táplál, amikor Illés elfutott a király elől, elmenekült, hogy meg ne öljék. Hogyan is táplálja Isten Illést? Pollókkal. Tisztátalan állattal. Nem érzitek az iróniát ebben? Hát te, Illés, aki a szentségért, az én szentségemért vívod a nagy harcodat, nézd én téged, nem galambbal, nem tiszta állattal, hanem egy tisztátalannal, egy hollóval foglak táplálni. És egy kicsit gondolkodj el a dolgokon, kicsit gondolkodj el rajta. Hogy miért nem galambot küldtem? Tudtam volna azt is küldeni. Mert hogyan Noénál a galambot vetettem be, hát itt is be tudnám vetni a galambot, de én hollót küldök neked. Na gondolkodj el rajta, Illés. Végig ki lehet mutatni a Bibliában a nagy szentségharc közben az Isten iróniáját, tréfáját, ami azért figyelmeztet is minket, hogy emberek, vigyázzatok. Hívő emberek, vigyázzatok. Keresztjének, vigyázzatok. Így legyen figyelmeztetés nekünk ez a teológiai vonal, és helyezzük bele, próbáljuk meg belehelyezni Jézus szolgálatát. Döntenünk el, hogy kell-e nekünk ez az Isten, aki minket, áldozatokat sohasem fog hóhérokká tenni? Nem fog minket hóhérokká tenni. Hát éppen ebből akar kihívni minket, ebből az életből. Hanem úgy akar újjászülni, hogy még a hóhérainkat is szeressük, és velük majd egy újfajta emberi életet éljünk. Ez a Krisztus igénye. Na mit szólsz ehhez, testvérem? Nem könnyű ezt elfogadni. De nekem meggyőződésem, hogy ez az evangélium, és hogy ilyen az Isten, ez az evangéliumi hívás, hogy jöjj és kövesd ezt a Jézust. És ez az üdvösség útja, hogy engedem, hogy a megalázott szívem, amelyik érthető módon hóhérrá szeretne lenni, inkább béküljön meg Jézus keresztjénél, és fogadja el, hogy sohasem lesz hóhér, hanem a hóhérnak a testvére lesz, hogy megszülessék benne is a Krisztus. Hát áldjon meg minket Isten ebben a nagy átváltozásban, mert talán ez a legnagyobb átváltozás, ami bennünk történhet, adjon ehhez az ő szent lelke erőt és bölcsességet nekünk.